a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali tűzszünetre szólítok fel a közel-keleti konfliktus valamennyi helyszínén, beleértve Libanont is. Imádkozzunk együtt a libanoni népért, különösen a déli területen élő lakosokért, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat. Reméljük, hogy hamarosan visszatérhetnek és békében élhetnek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa harmadszor fogadta Zelenszkij ukrán elnököt a Vatikánban. Elnöksége kezdete óta harmadszor, az orosz-ukrán háború kitörése óta másodszor fogadta Vlagyimir Zelenszkijt a pápa október 11-én a vatikáni apostoli palotában. A 35 perces eszmecserére 4 hónappal a G7 csúcs találkozó után került sor, ahol a pápa és az ukrán államfő szintén megbeszélést folytattak. A Szentszéki Sajtóközpont által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszéléseken a hadi állapotról és az ukrajnai humanitárius helyzetről volt szó, valamint azokról a módokról, amelyek véget vethetnek a háborúnak, és amelyek igazságos és stabil békéhez vezetnek az országban. Ezen kívül számos, az ország vallásos életét érintő kérdést is megvizsgáltak, olvasható a közleményben. A találkozót követően a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a pápa így fogalmazott: minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban létezzen, területeiket nem szabad megtámadni, szuverenitásukat pedig tiszteletben kell tartani, és garantálni kell a béke és a párbeszéd révén. A háború és a gyűlölet csak halált és pusztulást hoz mindenkinek. Közös tanácskozást tartottak a romániai és a magyar katolikus püspöki konferenciák állandó tanácsai Bukarestben, csütörtökön és pénteken, közölte a magyar katolikus püspöki konferencia sajtószolgálata a távirati irodával. A tanácskozás házigazdája Aurel Perka, bukaresti érsek, a romániai katolikus püspöki konferencia elnök helyettese volt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciából Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese, Székely János szombathelyi megyés püspök és Tóth Tamás, a Püspöki Konferencia titkára vett részt a megbeszélésen. Román részről a bukaresti érsek, a nagyváradi püspök, a kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus püspök és a romániai katolikus püspöki kar titkára volt jelen. Napirenden szerepeltek a mindkét ország katolikusai számára fontos témák, így többek között a Ferenc pápa által összehívott világméretű szinódus, a 2025-ös jubileumi év előkészületei, a fiatalok és a nevelés, a papképzés, a kulturális örökség és a közös emberi és keresztény értékek védelme. A találkozó egyik központi eseménye volt a közös imádság a helyi közösség tagjaival a bukaresti Szent József Főszékes Egyházban, a bukaresti magyar közösség hívei számára pedig kiemelt fontossággal bírt a Barátok templomában tartott magyar nyelvű szentmise. A két delegáció ezt követően közösen meglátogatta a bukaresti görög-katolikus Szent Bazil székesegyházat. A jelenlévők ismételten megerősítették a közös testvéri ima fontosságát, és Szűz Mária oltalmába ajánlották a két ország népét. Magyarország felelősségteljesen szolgálja Európát és polgárait, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök az árajolos csoport tanácskozását követő sajtótájékoztatón Krakkóban. Magyarországot és Lengyelországot évezredes történelmi kapcsolat fűzi össze, mondta a köztársasági elnök. Kiemelte, Magyarországot ugyanilyen szoros kapcsolat fűzi Európához is. Számunkra Európa egyszerre szól keresztény hitünkről és értékeinkről, illetve nemzeti önazonosságunkról. Európára mi, magyarok, mint ugyanazon kulturális gyökérzettel rendelkező, azonos értékek mentén szerveződő, szuverén nemzetek szabad közösségére tekintünk, mutatott rá Súlyog Tamás. Hozzátette, Magyarország ezért is elkötelezett Európa, az európai közösségek megerősítése, a kontinens érdekeinek védelme és békéjének megőrzése mellett. Végül az időjárásról. A páraköd feloszlik, emellett a felhősebb tájakon pedig szakadozásnak, gomolyosodásnak indul a felhőzet. Délutánra már kissé felhős, napos idő várható. A délutáni órákban nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél néhol megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 15 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túl ismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma folytatjuk Pölt Ákos családbiztonsági szakértő előadását, melynek témája, hogyan legyünk okosabbak az okostelefonnál. A Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának Szülők Akadémiája keretében az okostelefonok használatáról, annak a gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól, a közösségi média és egyéb tartalmak veszélyeiről is lesz szó. Az előadás második befejező részét hallhatják, tartsanak velünk, érdemes!
Gyorsan a három területet. Az első terület, amiről beszélni kell a lányok esetében, amit mutattak a számok az első grafikonoknál, a depresszió, szorongás, öngyilkosságok száma. Jelenleg is tartok Budapesten olyan előadássorozatot az egyik kerületben, ahol a szülők kerestek meg az önkormányzat támogatásával, mert megnőtt a saját baráti körükben a gyerekek között az öngyilkosságoknak a száma. Nem olvassuk ezt a médiában, de ez itt van velünk, a klinikumban ez brutálisan elkezdett nőni, és ezt nemzetközi szinten látjuk. Az első ilyen terület a lányoknál az identitás. Amikor egy 13-14 éves lány megkapja a telefont, mert akkor már legkésőbb megkapja 8-ban, az a kor, amikor az identitását elkezdi keresni, az identitása kialakulni. Elkezdi a közösségben élő többi nőhöz, az édesanyjához hasonlítani, mert keresi az ő útját, az identitását. Ebben a jól kialakult és ebben a jól működő rendszerben kap egy Instagramot, szétfilterezett szerepekkel, millió lájkokkal, millió szuper kommentekkel, és próbál arra szintre jutni, mert azt gondolja, hogy az tényleg az identitás, ott tud ő igazából kitűnni az összes többi lány közül, azt kell neki is elérni, nem tudja elérni, mert annak a nagy része kamu. Szorongás, depresszió, rögtön jönnek ugye ezek a tünetek utána. A pornográf tartalmak. Röviden szeretnék erről is beszélni. Az a gyerek, aki megkapja ezt a készüléket, az beüti, hogy pornhub.com, az egyik legnagyobb porn oldal, beiszre, hogy elmúlt 18 éves, és ennyi. Több ezer gigányi, nem valós, erőszakos, sokszor ilyen szerepjáték alapú pornográf tartalommal találkozik. 10 éves korától kezdve ezen szocializálódik, ezen tanulja meg, hogy mi az együttlét férfi és nő között. És most már ugye, most, hogy tudjuk, és most, hogy mindenki ismeri a dopaminnak a működését, hogy most, hogy beszéltünk róla, mindenki pontosan meg fogja érteni, hogy miért gond ez. Megtanulják ezt a típusú együttlétet, a fiú ezt csinálja, mert ezt látta, a lány elfogadja, mert ő is ezt látta. A probléma ott van, hogy ilyen brutális magas sem megy a dopamint. Ha jön a családalapítás, normális család együttlét, mi történik? Normális együttlét, annak ez meg ide megy a dopamint, unalmas. Sokkal kevésbé érdekes, mint ez. Összezavarja a gyereket teljes mértékben a szexuális fejlődés útján ez a dolog. Vannak ilyen kutatások, ez egy 22-es, itt az utolsó két dolgra szeretném felvenni a figyelmet. Ez ilyen 18 éveseknél nézték, az első együttlét kapcsán mennyire találta hasznosnak a pornográf tartalmat, 45% mondta igen. Az is megkérdezték, hogy találkozott-e már erőszakos tartalommal, ahol megerőszakolás, folytogatás, fájdalmas együttlét volt, 54% mondta, hogy igen, kössük össze a pontokat, tehát, hogy a gyerekek mind nőnek fel, mind szocializálódnak. Vannak a PS5 meg az Xboxok, amik ártalmatlanok, sőt, még a mozgását is javítja a gyereknek, kimondotta jó, ugye szoktunk erről beszélni a szülővel, mindig ezt megkérdezik. Na, a Pornhubnak, amit most mutattam az előbb, neki van egy kiadványa, minden évben kiad egy egész éves riportot a felhasználóiról, ebben külön fejezet van az Xbox meg a PS5-ről érkező látogatók kapcsán, és mind a kettő játékban van teljes értékű böngésző, és ezek a pornó platformok még optimalizálják is az azokról a platformokra érkezőknek az elérését ezekhez a videókhoz. Még azokat is látjuk, hogy milyen kulcsszavakra kerestek rá, akik mondjuk innen érkeznek, és akkor el lehet dönteni, hogy egy gyerek volt, vagy a zapa lopozott készaka. Oké? Okay? Fortnite, Minecraft, Overwatch, ki keres ilyen kulcsszavakra rá, mondjuk pornó videók között. A pornó jelenleg egy óriási nagy probléma, azért, mert nem lehet igazából kontrolláltan az életkort ellenőrizve bejuttatni embereket. Beszabályozzák a legnagyobb 20 oldalt, mondjuk, ilyen jellegű szexuális tartalmakat gyűjtő oldalt van, még mellette 10 000, vagy inkább 20 000. fórumokban, itt-ott, mindenhol elérünk ilyen videókat. Tehát ez egy brutális probléma, egyetlen egy szabályozási lehetőségem van. Ha megfelelő időben jut hozzá a gyerek ilyen tartalmakhoz, akkor viszont a megfelelő időben kell megkapni a megfelelő technológiát, csak úgy működik. A fiúknál viszont a videójátékok, ami problémás. A pszichiátereknek van egy kézikönyve, úgy hívják, hogy DSM, amiben fel van listázva az összes betegség, amik beletartoznak a pszichiátriai betegségek közé. 2013 óta szerepel a videójáték ebben a kézikönyvben, a függelékben. Azóta folyik nagyon heves kutatások ezen a vonalon. A videójátékkal az a probléma, hogy ez egy katonai alkalmazás, tehát katonaságtól jöttek ezek a valósághű, szimulációs technológiát használó videójátékok. A katonaságnál az volt a cél, hogy érzéketlenítse a katonát az erőszak iránt, hogy meg tudja húzni a ravaszt, ott van vele szemben a másik. Kvázi, tehát ugye ez jelentette, ezt a második világháborúban nem tudták még megtenni, mert ott még ezt nem ismerték, utána jöttek rá különböző módszerekkel. Ugyanezt a valósági környezetben való tanulást vitték át a belső nézetű lövöldözős videójátékokkal a gyerekek világába, amire azt mondja egy katonai pszichológus Amerikában, a Dave Grossman, hogy ezek gyilkossági szimulátorok. Mindenki ismer a repülőgép szimulátort, ugye arról mindenki hallott. Az a katonaságnál a vadászpilótáknak a képzésében fejlesztették ki. Magyarul az történt, hogy beültették egy nagyon valósági környezetbe, mintha repülne a vadászgéppel, és ott több ezer órát lerepül, az agyat gyakorlatilag átverjük az agyat, mert úgy történik, azt látja az agy, mintha vadászgépbe repülne. Nagyon valóságűnek kell lenni, hogy az agy ezt elképzelje, elhiggye, és akkor készségszinten megtanulom azt a gépet vezetni, majd átültetik a rendes gépbe, és az agynak van egy olyan csodálatos tulajdonság, hogy ezt a megtanult készségszintű tudást pillanatok alatt tudja alkalmazni a vadászgépen, nagyon gyorsan meg tudja tanulni. Na ezzel, ennek az az alapja, hogy valósághű legyen ez a játék, ezt ültették át a játékokon keresztül a gyerekekhez. Mindjárt mondom, hogy hogyan. De még egy dolgot szeretnék elmondani, a videójátékoknál 2011-ben tesztelték katonai környezetben az, hogy mennyire működik a videójáték függőség, mennyire jó használható. Következő tesztet csinálták, égéssérült katonáknak a fájdalomterápiában azt nézték meg, hogy ki lehet-e váltani egy VR szemüvegen keresztül egy videójáték függőségre rárakva a katonákat a morfiumot. Ki tudják-e váltani, tudják-e a fájdalommal kezelni egy videójáték függőséggel a morfium helyett? És ki lehet? Sőt, jobban működött, mint a morfium, egy VR szemüveg egy gagyi dobálós játékra rárakták a katonákat, és sokkal jobban működött. Ezért mondom azt, hogy a következő években nem erről fogunk beszélni, hanem a VR szemüvegeknek az eladása indul most fel, és amikor valósághű szimulációs kérdezetről beszélünk, akkor a kétdimenziós képernyőnek a határait átugorja az, amikor egy VR szemüvegen keresztül belépek a játékba. Még valósághű, még jobban ott vagyok benne, még több problémát tud okozni. Hogyan? Pavlovi klasszikus kondicionálás, mindenki hallotta, ugye? Csengő, Pavlov megcsengett a csengőt, kutya kapott kaját, másnap ugyanezt megcsinálta, megfelelően sokszor megcsinálod, akkor a kutyának az agyában összekötődik a csengő az étellel, kondicionálódik az agya, mentális kondicionálás, a katonaságnál így hívják, amikor ezeket a dolgokat bekondicionálják. Ez a klasszikus kondicionálás ebben az esetben gyerekeknél hogy működik. Hazamegyünk, leülünk, zene, szórakozás, kaja, jól érezzük magunkat, röhögünk, nevetgélünk, közben pedig szétlövünk mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, halálsikolj, összekötődik a buli jó érzés, a fájdalommal magyarul, érzéketlenítve lesz a gyerek a fájdalom iránt. Amerikában bemegy a suliba lövöldöz, Európában meg sokkal erőszakosabbak a bunyók az iskolában, az iskolai bunyók, és ezt a pedagógusok igazolják vissza. Nagyon sok esetben, legutoljára egy iskolai igazgató mondta, hogy náluk ez nagyon brutális, éppen az előtte a nap történt, amikor az előadást tartottam, mesélt, hogy két fiú összeverekedett. Az egyik lekerült a földre, az utolsó pillanatban szedték le róla a másikat, aki éppen páros lábbal a mellkasára akart ugrani. Oké, tehát hogy sokkal erőszakosabbak ezek a cselekedetek, és nem érzik a határját ennek. Ugye régen mi volt? Játszótére bunyóban lekerült a földre, vége volt a bunyónak, első vérnél vége volt a bunyónak, most meg nincs. Most meg folytatódik, erőszakosabbak ezek a cselekedetek sajnos, ez azért van, mert érzéketlenítve vannak az erőszak iránt. Ezzel a készülékkel az elsődleges probléma, hogy milyen gyakran használja a gyerek, ha egy virtuális dobogót nézünk, a második a képernyőidő, a harmadik, meg amiről mindenki szokott hallani, az erőszakos tartalom, amivel találkozik a gyerek a képernyőn. Hogyan működik ez nagyon egyszerűen? Egy percben ki ismeri fel ezt a zenét? képviselni már 1975 az első igazán erőszakos film, ahol megcsinálták a valósághű robot cápát, ami megy a hajót szétszeri, rétagokat, embereket harap ketté, folyik a vér. Egy igazán brutális, erőszakos film, 2 órában, 2 órás mozifilm, emberek milliói mennek be a cápát megnézni, majd pedig emberek milliói nem mennek másnaptól bemenni a tengerbe, hogy jön a cápa és leharapja a lábát. Hogyan működik ez? Erőszakos tartalommal találkozom, azon elkezdek gondolkodni, az beég az agyamba, egy imprintet okoz, abból pedig érzéseim keletkeznek, ez esetben a félelem. 2024, bennül a gyerek a szobában, biztonságban van, tudom, hogy otthon van, biztos semmi baj nem lehet, közben persze van idegenekkel beszélgetnek, csetel a saját szobájában, és különböző tartalmakat fogyaszt, ami különböző beégéseket okoznak az agyában, és különböző érzései lesznek belőle, amiről fogalmam sincs. Ha a gyereknek benn van a szobájában a gép, akkor általában a szülő, hogyha benyit az ajtón, akkor egy fekete képernyőt lát. A gyerek nem néz semmit, csak a képernyő, egy fekete képernyőt bámul, meg van a kikapcsoló gombja, hogy mi az, amit nem akarja látni, hogy a szülő lássa. Tehát hogy ez a másik javaslat szokott lenni, hogy a gyereknek a gépét pakoljuk ki a szobából a nappaliban. Semmilyen szülői felügyeleti szoftver nem tud úgy működni, és nincs olyan hatékonysága, mint a szülői jelenlétnek. Amikor a szülő grasszál a nappaliból a konyhába, mászkál át, és minden pillanatban rá tud pillantani a képernyőre, az a legnagyobb visszatartó erő a gyereknél, hogy ne csinálj olyan dolgokat, amiket egyébként megcsinálna a zárt, izolált környezetben.
Most egy kicsit zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutató szakértője beszél.
A végére, és akkor tényleg a pár szlájd erejéig az iskoláról. Itt két dolgot fogok csak elmondani. hogy mindenki megértse az iskolából, miért kellett kitiltani, vagy miért kellett korlátozni a telefon. Oké, két hete jelentették, hogy a finnek nem csak az okostelefonokat tiltják ki, hanem az laptopokat is. Finnek elkezdték a laptopokat is kitiltani az iskolából, mindenki meg fog érteni mindjárt, hogy miért, de azt elmondom, hogy például Amerikában a legnagyobb egyetemeken a professzorok azok nem engedik be az egyetemistáknak jegyzetelni semmilyen elektronikus képernyőt, meg semmilyen laptopot, csak papír alapon jegyzetelhetnek. Mindjárt megmondom, hogy miért. Már 17-ben az OECD csinált egy tanulmányt, ami azt nézte, hogy a technológia milyen jótékony hatással volt, mennyire emelte meg a kompetenciáit a gyerekeknek. Ott már ezt jött ki a jelentésbe, hogy az égvilágon semmi eredménynövekedés nem okozott, akkor még nem látták a negatív részét, de hogy eredménynövekedés nem okozott. Aztán tavaly az UNESCO-nak a jelentésem a technológia az oktatásban az egyértelműen megállapított két dolgot. Az egyik, hogy elvonja a figyelmet a tanulástól, a gyerek nem tud figyelni, a pedagógus nem tud oktatni, a másik pedig olyan szinten megnő az online zaklatások száma, aminek a gyerekek az elszenvedője, akinél van telefon, az fotóz, az videót csinál, mémeket gyárt belőle, felrakja, kipécézi a másik gyereket. Vannak olyan tanárok, akik a bulignak az áldozata szoktak lenni, azok ebben az esetben már, amikor ott van a telefon, úgy mennek súlyba, ezt tanárokkal szoktam beszélni, aki ezt meséli, úgy jön súlyba már, hogy gyomorgörcse van, hogy ma ki fogja lefotózni, mit fog róla felrakni, mi fog történni, milyen kép kerül fel róla, amit nem is látott, hogy lefotózták. Tehát, hogy ez egy sokkal mélyebb dolog, mint az ember gondolná, amikor iskolai környezetbe megyünk. Persze a szabályozás beindult tavaly, az UNESCO-ról most beszéltem, elkezdték kitiltani a belgák, a hollandok, a franciák, a finnek, a svédek, az a kedvencem, ugye a finnek most mondtam a laptopokat is, a svédek 2017-ben először vezették be a könyvek helyett a képernyőről való tanulást. Haladjunk a korral, nem akarunk az őskorba maradni. Majd kiderült a kutatásokból, hogy az agyunk viszont nem így gondolja. Az agy máshogy dolgozza fel a képernyőn olvasott szöveget, meg máshogy raktározza el mind a papír alapú szöveget, ezért kiállt, és így estek vissza a PISA-ban a svédek, kiállt az oktatási miniszter tavaly is, és következőt jelentette be, mostantól Svédország minden évben 500 millió svéd koronát fordít arra, hogy visszahozzák az oktatásban a papír alapú könyveket. Ez most is tart, most is folyik. Ez a dolog. Magyarország, Szlovákia, Románia, mindenhol elindult a szabályozás, mindenhol elkezdték ezt a dolgot csinálni. Mi a probléma a telefonnal az iskolai környezetben? Egy fogalmat kell mindenkinek megtanulni, személyes képernyő. Mi az, hogy személyes képernyő? Ül a gyerek a tanteremben, egy gyereknél egy képernyő van. Vagyis az okostelefon, a tablet és a laptop is személyes képernyőnek minősül. Mivel a probléma? Előveteti a pedagógus a gyerekekkel az órán a telefont, mi történik? A dopamin itt van fenn. A gyerek örül neki, hogy telefont használhatnak. Mi történik? Csináljunk meg egy kaut feladatot, ki van adva a gyereknek, a gyerek megcsinálja két perc alatt, majd mi történik utána? Már a TikTok fiókjában van, már a közösségi médiában van, már képeket küld a többiekkel, már mémeket csinálnak a telefonon. Miért? Most már mindenki érti, hogy miért. Azért, mert a Kahoot az ide emeli az örömhormont, a TikTok meg ide. A gyereknek nincsen választása, mert akaraterőből nem tudja azt mondani, hogy már pedig most nem megyek TikTokot nézni, mert az agyar azt mondja, hogy ott van a cukor, ott van az édesség, egyed meg, menjél oda, fogyaszd el. Amíg ugyanazon a készüléken van az oktatási jellegű tartalom, meg a szórakozás is, addig az nem alkalmas az oktatásra. Ez ilyen egyszerű. Nem a technológia gond az iskolában, amikor mondjuk fent van az okos tábla, és akkor azon mondjuk megnéznek egy animációt, egy oktatási anyagot alátámasztó videót, az tök jó. De amikor a gyerek megkapja a saját készüléket, akkor azon TikTokozik. Vagy ha laptopot kap, és nem tud TikTokozni, akkor meg csinálnak egy shared, egy megosztott Word dokumentumot, aztán abba csetelnek. Oké? Vagy vannak különböző helyek, meg vannak a kreatív módjaik a gyerekeknek, hogy mit tudnak csinálni. Tehát a személyes képernyő az nem működő dolog sajnos, és ez az, ami ezért kellett az iskolából ezt a jellegű technológiát kitiltani. Persze ez a legjobb a technológiai cégek kapcsán, ugye ez egy sokkal könnyebb mód. Miért szerette ezt mindenki, meg miért szereti ezt használni? Mert nagyon olcsó. Mert a gyerek megveszi magának, nem kell az iskolának be pénzt költeni, behozta, csak éppen nem alkalmas az oktatásban arra, hogy használják. A másik ilyen probléma, a multitasking, amit az iskolai környezetben szoktuk mondani, most az online bullyingról már beszéltünk, az online zaklatásról, azt mondtam. Multitasking mi? Egyszerre több dolgot csinálni. A nők jók abban, hogy egyszerre több dolgot csinálnak, a férfiak viszont mindig csak egy dolgra tudnak koncentrálni, ugye mondják ezt. A nők sem tudnak egyszerre több dolgot csinálni, ők nagyon jók abban, hogy több dolog között tudnak ugrálni. Az agy úgy működik, hogy csinálok valamit, átugrok egy másikra, átugrok ide. A gyerek otthon leül, példa, leül otthon házi feladatot írni, leül a laptop elé, 10 perces házi feladatot megírni, mit csinál? Elkezd írni házi feladatot, közben csetel a telefonján, megy egy sorozat, hallgat egy zenét, és a tesójával beszélget, egyszerre ő dolgot csinál, az agya folyamatosan ugrál a feladatok között, ezért a 10 perces feladatot 2 óra alatt csinálja meg, és beviszi másnak az iskolába, és kap rá egy 1-est, mert rossz lett. A szülő meg felírja a pedagógust felháborodva, hogy rohadjon meg, hogy ilyen nehéz feladatot ad a gyereknek. Egyébként az egész délutánja ráment, mert ő lelkiismeretesen meg akarta csinálni, és még egy 1-est is ad rá, és már is összeveszett a szülő meg a pedagógus, azért, mert a gyerek multitaskingol, a gyerek multitaskingot csinál. Van erre egy nagyon jó gyakorlat, egyszerűen meg lehet csinálni, nem kell felállni hozzá, nem kell szerepelni, mindenki magában el tudja végezni, mindenki számoljon el magában 1-től 20-ig. Megvan? Mindenki mondja el az ABC első 20 betűjét. Megvan? És multitaskingoljunk. 1A, 2B, 20-ig. Hat hétnél már akadozik a dolog, ugye? Jobb, ha 2-ig elmennek, aztán utána már számolgatom, hogy hol volt, utána ugrál az atya, hogy itt hol tartottam, itt hol tartottam, itt hol tartottam, itt hol tartottam, tehát onnantól már ő kevésbé megy. Tehát a multitaskinggal ez a probléma, és a telefonnal meg az a gond, és erre még egy dolgot szeretnék elmondani, az osztályteremben, a telefonnak olyan szintű, a dopamin olyan szintű hatása van a gyerekekre, csináltak 17-ben egy Brain Drain nevű kutatást, következő volt a kutatás alapja, 3 csoportra osztották a gyerekeket, egy osztálytermi környezetben, az első csoporttól elvették a telefont, és elrakták egy másik terembe fizikailag, a második csoportnak el kellett rakni a telefont a táskájába, a harmadik csoportnak ott tartotta maga mellett az asztalon, lefordítva. Feladatokat kellett megoldaniuk, koncentrációt néztek, feladatmegoldási hatékonyságot, mi jött ki a kutatásból, minél messzebb van a telefon, annál jobb volt a feladatmegoldás. Önmagában a telefonnak a jelenléte mellettem, vagy a táskámban már azon agyal a gyerek, hogy akkor kiírhatok nekem, mi történhetett, hogy abban figyelem elvonó képessége van már az 20-30%-kal, hogy ott van a telefon. Egyetemen is. Most dolgoztam kolozsvári egyetemistákkal, kikerül a középiskolából a gyerek, bekerül egy egyetemre, az első vizsgai időszakban nagyon nagy tananyagot kell megtanulni rövid idő alatt. Mi a problémájuk? Hogy állandóan a telefon után nyúlkálnak a tanulás közben. Holnap nem tanulok, milyen idő lesz holnap, azt megnézem és utána folytatom. Aztán fél óra múlva TikTok videókat nézek a telefonon, és akkor ilyen saját stratégiákat dolgoztak. Ez egyik srác, az volt a kedvencem, egyik srácnak van egy összetört üvegfóliája, és amikor tanul, azt rárakja a telefonjára. Hogy ne akarja nézni a telefont, hogy kevésbé legyen motivál a telefonra. Meg vannak ilyen alkalmazások, a fiatalok őnek biztos ismerik ezt a tri, ilyen fa, hogy elkezd nőni egy ilyen nagyon lassan egy fal képernyőn, és akkor addig, mint a 8 óra alatt nő fel teljesen, és addig nem léphetek ki belőle, mert akkor ugye vége van, akkor kinyírtam a fát. És akkor ez motiválna, hogy ne használjam a telefon. De igazából az működik, ha a telefont elviszem fizikailag. Nincs ott fizikailag, csak az működik igazából ebben a környezetben.
Zene után folytatjuk ezt az előadást.
Thank you.
És az előadásnak a végéhez értünk, itt még már nem akarok senkit nagyon bár húzni itt az időt, de itt szeretnék pár dolgot, pár nagyon fontos momentumot kiemelni, amit ez alapján érdemes megjegyezni. A tudatos internetezés mítosza. Nagyon sokat hallhatjuk az individualista nevelés, vagy mondhatnám úgy, hogy a liberális oldali nevelésnél, hogy a gyereknek meg kell adni a szabadságot, hogy ő eldöntse, hogy mit csinál, ő eldöntse, hogy mit akar tenni, ő dönthessen dolgairól, 3 éves, 4 éves, 5 éves korban, és talán csodálkozunk, hogy rossz döntéseket hoz a gyerek. Azt mondja, hogy ez a nevelés narratíva, hogy a gyerek kezéből nem kell kivenni a készüléket, hanem üljünk le, magyarázzuk el neki, hogy hogy működik a veszélyeket, és utána a gyerek képes ezt megoldani magától. Aztán nem képes megoldani, mert idegrendszerű fejletlensége miatt még nem képes a megfelelő döntéseket meghozni, nem képes megfelelő önkontrollt gyakorolni. Azt szoktuk mondani, hogy a gyereknek igazából egy boldog gyerekkor az a szabályok, és egy nagyon gondoskodó, szerető szülőre van szüksége. Ez a kettő megvan, ez egy jól működő dolog tud lenni, tehát a digitális tudatosítás az igazából egy digitális felelősségátruházás, aki ezzel jön, és nem működik, tehát jól látjuk, hogy nem működik, ezért történik most a sok váltás. A másik a képernyő kiegyensúlyozása, ami rossz, azt nem kiegyensúlyozunk, hanem elveszünk. Nem azt mondjuk, hogy elszívhatsz egy cigit egy héten, meg megihatsz egy pálinkát egy héten, meg ihatsz egy pohár bort egy héten, hanem azt elveszem, amíg nem érik meg az agyad arra, hogy tudja ezeket a veszélyes, addiktív dolgokat kezelni. Aztán itt egy dolgot szeretnék még itt elmondani, az egyik a kortárs. A gyerek, ha benn van a közösségi médiában, találkozik veszélyekkel. Lesznek kérdései, de nem fog a szülőhöz fordulni, mert a szülő nem hiteles számára. Ugye a gyerek hazamegy, mondjuk képzeljük el azt a szituációt, hazajön a gyerköt, és oda megy hozzá az édesanyja, hogy kislányom, állítsd már be ezt a rohadt órát ezen a telefonon, mert 2 napja ezzel szenvedek, és nem tudom megcsinálni. A gyerek állítja, majd másnap oda megy a szülő, hogy túl sokat használod ezt a telefon, most már ez nem jó, meg nem így kéne csinálni, nem úgy kéne csinálni, a gyerekek felnézze, tehát az órát nem tudod beállítani, az este akarod nekem megmondani, hogy mit csináljak. Hát a szülő nem hiteles a gyerek számára, a gyerek mit fog csinálni? Problémái lesznek, mert kérdései lesznek, hogy mit csináljon bizonyos helyzetekben a minecces számára. Kit fog megkérdezni? A barátnőjét, meg az osztálytársát. A gyerekek egymást nevelik fel ebben a dologban, ez a probléma. A másik ilyen gond, szülői minta. Az, hogy megoldódjon ez a gond, először a szülőnek kell lejönni a telefonról. Tehát az otthoni minta, amit a gyerek lát, az otthoni környezetben, ez nem azt jelenti, hozzáteszem, hogy a szülőnek ugyanazt kell csinálni, mint a gyereknek, hanem az azt jelenti, hogy a szülőnek tudatosan kell otthon kezelni a telefon. Neki tényleg tudatosan, megfelelően szabályok mentén, hogy a gyereknek a megfelelő mintát mutassa. A gyerekek 1%-ban követik a szabályokat, 100%-ban a mintát. Az a gyerek, amit lát a szülőnél, amit lát az anyjánál, neki az az elvárt viselkedési minta, amit a szülő szeretne, hogy kövessen. Az a szülő, aki jót akar a gyereknek, és leül vele kártyázni, társasjátékozni, hogy ne telefonozzon a gyerek, de közben a szülő megnézni 5 percenként, hogy kapott egy e-mailt az okos telefonon, akkor a gyerek azt a mintát látja, hogy játszunk és telefonozunk közben. A telefon az jó. Tehát a szülői minta és ezek a szabályok, ezek nagyon fontosak. Nem a gyerekkel a dopaminnal harcolunk és az iskolai közösség. Amikor megoldásról beszélünk, szerintem itt mindenki ezt vissza tudja igazolni. Ha én úgy döntök a suliban, hogy ahol mindenhol van telefon még, mondjuk 1 évvel ezelőtt, és úgy döntök, hogy az én gyerekemnél nem lesz, és elveszem tőle, és úgy megy suli, hogy mindenkinél van, nála nincs, hát azt csinálja végig valaki. Tehát az egy brutális dolog. Az a gyereket kicikizik, nekem az ismerőse, mint Nokia 31-10-est adott a lányának katolikban, vagy 61-10-es, az egy tök zenő, az én koromban jó telefon volt, az osztálytársai egyből Miss Nokia-nak hívták. Onnantól kezdve. De a gyerekek azok brutálisak tudnak ebben a dologban lenni. Mi működik jól? A gyerek közös értékorientált nevelés, a gyerek és az ember az közösségi lény. A gyerek az közösségben tudom ezt szabályozni. Mi az a két közösség, ahol a gyerek a legtöbb időt tölti? A család, meg az iskola. Az iskolában beszabályozom, senkinek nincs telefon, akkor lehet oktatni, működik a dolog, ahogy látjuk. Illetve van egy digitális védőburok, amit kap a gyerek, meg tudom csinálni. Nagyon sok kutatás van, nem kutatás, hanem esettanulmányok. Mi történik egy iskolában, amikor a telefon kivezeti, és fél év múlva hogy érzik magukat a gyerekek? Csak ilyenek vannak benne, hogy boldogabbak, felszabadultabbak, nyüzsög újra, zaj van az étkezőben, kaja közben nyüzsgés van, mert beszélgetnek, evés közben nem a telefon nyomkodják, és sportolnak, jobbak a szociális képességeik fejlődnek, egy csomó pozitív dolog történik. Tehát ez, és hogyha ezt az iskolai digitális lédeburkot tovább lehet vinni a családban, a szülők kapnak megfelelő segítséget, hogy otthon hogy folytassák ezt az egészet, akkor már nagyon sokat tettük a gyerekek érdekében. És a végén utoljára a Jonathan Haidt-nak, akivel kezdtem az egészet, akinek az Anxious Generation könyve van, ő négy nagyon egyszerű pontban, ami nem olyan egyszerűen kivitelezhető, foglalja össze, hogy hogy lehet a gyerek egészségesebb egy életkort elérni. Következő, ne legyen okostelefon 14 éves koráig, kapjon flip phone-t, vagy kapjon olyan telefont, aminek nincsen internet kapcsolata és közösségi médiája. Amerikában van már ilyen szolgáltató, nálunk sajnos még nincs, aki ugyanilyen telefonokat, ilyen okosnak tűnő buta telefonokat árulnak, ami tehát szolgáltató szinten nincsen internet kapcsolat, nincsen közösségi média, fotózhat a gyerek rajta, tud zenét hallgatni, minden, de nem éri el a közösségi médiát, és ez már egy jól működő dolog. A második, ne legyen közösségi média 16 éves korig. A közösségi média felnőtteknek kifejlesztett dolog. Erre van egy nagyon jó analógiám. Képzeljünk egy 12 éves gyereket most, leviszem ide, és beültetem egy automata váltós autóba, fél óra alatt egy ilyen fél első útszakaszon megtanítom vezetni. Fék, gáz, kormány. Nem egy bonyolult dolog, itt lesz a dopamin, örülni fog neki. De nem küldöm át Nyíregyházára, hogy hozzon el nekem egy csomagot rá egy órára, mert mit csinál? Tudnál vezetni, persze. De neki megy a saroknak, nem ismeri a kezd, nem tudja a veszélyeket felmérni, karambolózik. Miért? Mert még nem tartott idegrendszerileg. Ezért lehet 18 éves kortól jogosítványt csinálni, nem pedig 12 éves kortól. Közösségi média pont ugyanilyen, az a gyerek ott van benne, nem érti, ott van naív, ide nekem a világ, most nyílt ki, és ott vannak benne különböző emberek, akik akarnak tőle valamit, próbálják befolyásolni, próbálják átverni, próbálják rávenni dolgokra, ő ezeket nem tudja felmérni, nem tudja megfelelően kezelni, naív még, és befolyásolható. Ezért van a közösségi médián, és azt mondjuk, hogy 16 éves kor a minimum, amit kellene ezt vinni. Azt is szoktam mondani, hogy képzeljük el azt, hogy mondjuk elkezdjük a gyereknek megtölteni, nincsen készüléke, és elkezd megtöltődni az agya kognitív képességekkel, tehát tanulás, figyelem, memória fejlődik, érzelmi intelligencia, szociális képességek, szépen megtöltöm a porrat félig vagy háromnegyedig, utána rátölthetem a technológiát, mert lesz egy alapja, lesz egy olyan szintje, amivel tud valamit kezdeni. Ha ide elkezdem töltögetni a telefon meg ezeket, akkor mi lesz? Az lesz, hogy a gyereknek majd a különböző fejlesztőkre kell küldenem, mert hogy a megfelelő életkorban nem kapta meg a megfelelő fejlődési dolgokat, a mozgás, meg a szabad játék, meg a kreativitás által, és óriási probléma fog ütközni. Ez adja meg arra is a választ, amikor azt kérdezi a szülő, hogy mi lesz az én gyerekemmel, hogyha nem kapja meg időben azt a telefon, mi lesz a digitális kompetenciával, lemarad a többiekhez képest. És hátrányba kerül, és ez nem jó neki. Én meg azt szoktam mondani, hogy pont az ellenkezője igaz. Nem hátrányba kerül, hanem előnybe. Az a gyerek, aki később kap telefont, annak jobban fejlődik az idegrendszere, okosabb lesz. Az a gyerek, aki viszont telefont kap, nem fejlődik megfelelően az idegrendszere, most az, akinek megfelelően fejlődött az idegrendszere, és kap 16-17 évesen korban egy ilyen telefont, mennyi idő megtanulni? Egy óra, kettő? Legyen egy nap? De senki nem évek. Ennek a technológiának a gazdasági részét jól láttuk, hogy termeljük a profitot, minél többen, minél könnyebben tudják használni, tehát alacsony a belépési küszöb, akkor lehet profitot termelni, tehát egy nagymamának is meg lehet tanítani a videótelefonálást ezen. Egy gyerek bőven megtanulja a másik meg, hogy 3-4 év múlva ez lesz a technológia? Hát nem. Olyan gyorsan változik, hogy szinte 3-4 év alatt új dolgokat kell megtanulni, hogy ez tudjon működni.
Folytatjuk Pöld Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatás szakértője előadását az okos telefonokról.
És a negyedik pont, nagyon fontos, erről nem nem beszélünk, sokkal több szabad játék és önállóság gyerekként. A digitális térben nem óvjuk meg eléggé a gyereket, a fizikai térben mi történik, helikopter szülőként mindenhol ott vagyunk, nem engedjük, hogy a gyerek bármit is csináljon, felmászik a fára, már párnával ott állunk alatta, hogy le fog esni és kitörje a nyakát, meghal. Úgyhogy ott kell őriznem és figyelnem, és mondanom neki, hogy hova lépjen, mit csináljon. Nem alakul ki a gyereknek a veszély felmérési képessége, a megküzdési stratégiája, mert a szülő túlóvja. Tehát ugye ez a másik probléma, amiről sokat érdemes beszélni. Mindemellett, és a végéhez érkeztünk, mindemellett a Silicon Valley-ben a nagy cégeknek a magas szintű vezetői, azok mind egytől egyik technológia mentes suliba járatják a gyerekeiket, Waldorf, meg Montessori, meg minden ilyen suliba, de technológia nincs. És ilyeneket nyilatkoznak, hogy nem használnak közösségi oldalakat, ez a Twitternél, vagy most már X ugye, vagy a Facebooknál nem engedjük, hogy a gyerekek képernyő alatt legyenek. Steve Jobs, Apple megcsinálta az iPad-et, először az első nyilatkozata az volt, hogy a gyerekei rá se nézhetnek, nemhogy használják, tehát hogy ez tiltott eszköz a számukra. Tehát ezek így, ez nagyjából, igen, erről beszélünk. Film, ha valaki nem látta a Social Dilemmát, azt nézze meg, a Netflixen különböző helyeken elérhető. Mind, amiről most beszéltünk, ez gyönyörűen összefoglalja egy család életén keresztül egy dokumentumfilm, magyar felirattal van. Ha valakinek van olyan ismerős, akinek influencer akar lenni a gyereke, azzal meg kell nézni az Álhíres című filmet, ami bemutatja, hogy hogy lehet három teljesen átlagos fiatal felépíteni pár hónap alatt nagyon komoly influencerré, azáltal, hogy pénzért vásárolnak lájkokat, meg kommenteket ilyen különböző botok által, és bemutatja azt például, hogy a legnagyobb Insta celebek, Instagram celebek, 50 milliós követőbázis, abból 30 millió az vásárolt algoritmus, pénzért megveszi, minél többnek tűnjön, lájkol, belájkolja az oldalát, meg még kommenteket is tud írni, ilyen egyszerűket, hogy de szép vagy, milyen jó a hajad, de gyönyörű a ruhád, ilyeneket, és ez gyönyörűen ugye ezt teszi azt, hogy nagyon-nagyon népszerűnek tűnik, és ugye ezt akarják a lányok 14 éves korban elérni, itt van az identitás, amiről beszéltünk korábban. Könyvek kapcsán Kárdenásznak javaslom a Képernyő rabjai című könyvét. Magyarul nem sok könyv van. Van egy újabb könyve, és a Kárdenásznak az nem olyan jó, ezt kell megvenni, a Képernyő rabjait, vagy elolvasni. A dopamin korszak, az Anna Lemke pszichiáter nagyon-nagyon jól bemutatja ezt a libikókát, a fájdalomnak a libikókáját, az öröm és a fájdalomnak a működését. Ez pedig a János Pál Intézetnek a Jó képek, rossz képek, ez egy ilyen sikersztori Amerikában. A gyerekekkel együtt kell olvasni, és az egy ilyen stratégiát, hogyha van képernyőt, vagy bármilyen ilyennel találkozik, akkor mit csináljon, hogyan tudja ezt a dolgot kezelni. Ha valaki szeretne jobban elmélyedni a témában, az ír nekem egy e-mailt, és küldök neki egy top listát angol nyelvű könyvekben, amit érdemes elolvasni, amit meg lehet rendelni. Aki szeretne ilyen témákban tájékozódni, az, hogyha bejuti a nevemet, vagy digitális önvédelem, akkor ott vagyunk 13 ezeren szülők, rakok fel mindig újabb anyagokat, újabb ilyen típusú dolgokat. És az árásként két dolgot szeretnék elmondani. Képzeljük el azt, hogyha már itt eset szól Kápiról is, hogy egy 14-18 éves gyerek, tehát egy középiskolás gyerek, 4 év alatt, 8 óra képernyő idővel 16 ezer órát tölt, szórakoztató jellegű használattal, vagyis a semmivel. Oké? Okay? Viszont tudjuk kutatásokból, hogy egy sportban egy komoly szintre eljutni, egy hangszert megtanulni, művészeti ágban eljutni egy bizonyos szintre, az 10 ezer óra. 16 ezer óra megy a semmire, és ugye ez a 8 óra képernyőre, ugye ezt nem beszéltünk arról, ez a 8 óra képernyőre, ez csak szórakoztató jellegű használat, ez nincsen benne az oktatási használat, ez csak kizárólag a szórakoztató jellegű használat. A másik dolog zárásként, amit el szoktam mondani, én nem telefonnal születtem a kezemben, bár a Pécsit el szoktam mondani az előadásaiban, hogy még nem látott gyereket, aki telefonnal a kezében született, ugye a digitális benszülött kifejezésre reagálva. Az én gyerekkoromban egy csomó olyan élményem van, hogy mondjuk kardoztunk, kövelgobáloztunk, bunkit építettünk fel a fára, ugratókat a biciklivel, elestünk, megütöttük magunkat, csomó dolog történt. A mai gyereknek, aki mondjuk ezzel kütyűn nő fel, mi lesz a gyerekkori élménye? Melyik volt a legjobb képernyős napom? Melyik nap szereztem a legtöbb pontot? Melyik nap írtam legtovább a pályán, hogy ne lőjenek le? Tehát, hogy mi lesz neki az élménye? Mihez fog tudni visszavenni? És akkor itt szoktam ezzel, a végén ezzel zárni az előadást, hogy ez a probléma az individualista felfogásra, aki azt mondja, hogy a gyereknek joga van ehhez, meg a gyereknek joga van ahhoz, meg a gyerektől nem lehet kivenni, mert az ő döntése, az ő élete. Ezt szoktam mondani, hogy a gyereknek igazából egy dologhoz van joga. Ahhoz van joga, hogy megfelelő idegrendszerrel egészségesen érje el a felnőttkort, és utána lehessen egy boldog élete, és nekem szülőként ez, amit biztosítani kell neki, és ez az én felelősségem, meg ez az én feladatom.
Fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Pölt Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutató szakértője beszélt az okostelefonok használatáról, annak a gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól és a közösségi média veszélyeiről. Az előadás második befejező részét sugároztuk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban. I'm on my way to Lake Balaton. Can't wait to get to the party. Wish I could fly at the speed of light, just like a star in a movie.